Rádió Bézs, Budapest, 21. század.
A Luftot hallgatják, Falusi Orsi Amírával. Témánk a komoly zene ma. A zenei világ hatalmas patchwork, van benne minden. Hol helyezkedik el a komoly zene ezen a palettán? Mi a létjogosultsága? Van-e benne emlékezet és szabad gondolkodás? Mitől kortárs egy zene? New Age a zeneszerzésben. Kell-e egyáltalán maivá formálni egy régi zenét? Klasszikus zene modern átiratban, vagy modern zene szimfonikus előadásban? Hol a helye a magyar népzenének a világ koncerttermeiben? Komoly zenei tehetségek és a zenei tradíciók ápolása, átmentése, megreformálása. A művészet határai éppen a művészet feladatát jelölik ki? Erről beszélgetünk kötetlenül vendégeimmel, Balogh József zongoraművész, számos nemzetközi zongoraverseny győztese, már első Hungarikum szólólemeze elnyerte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, illetve a Liszt Ferenc Zenei Nemzetközi Lemez Nagy Díjat. Balogh József, a fiatal zongorista generáció egyik legtehetségesebb tagjával ülök itt a stúdióban, és hallgatjuk ezt a zenét. Megkérdezem tőle, hogy hogy szereted magadat hallgatni?
Hát egyáltalán nem szeretem magamat hallgatni, hiszen ha csinálok egy felvételt, akkor már másnap máshogy játszanám azokat a darabokat. Természetesen van egy szint, amit elfogadok, hogy ez így sikerült, vagy úgy, de olyan nagyon-nagyon nem hallgatom magamat sokat, sőt.
És fejben tovább költöd a zenét? Úgy érzed, hogy tovább próbálsz virtuózitást vinni bele?
Egész egyszerűen más hatások érnek, akár már másnap, vagy máshogy gondolkozom egy frázisról. Ez egy nagyon összetett kérdés, ugye egy ütemet is meg lehet ezerféleképpen formálni, és egyik nap az ember így gondolja, a másik nap pedig úgy.
Mennyire számít a zenélésben a pillanat és a helyszín, az idő?
minden számít. Nagyon nagy ez a halmaz, főleg, hogy az ember koncertezésről beszél, most már így elmondhatom, hogy hát talán 1000 koncerten is túl vagyok a diploma óta, vagy hát a főiskola évekkel együtt, és tényleg nincsen két egyforma koncert. Az nagyon-nagyon fontos, hogy az ember hogy készül fel egy koncertre, természetesen, de még egy nagyon sokat játszott darabból is nagyon sokszor van az, hogy tulajdonképpen minden hang, vagy minden ütem máshogy sikerül, vagy máshogy szólal meg egy adott akusztikában, egy adott közönséggel, minden koncertnek van egy adott kémiája, minden közönségnek van egyfajta kémiája és egy atmoszférája annak a helyszínnek. Az akusztika az nagyon sokat számít, és természetesen a zongora is.
És minden szerzőnek van egy stílusa, egy világa, egy lelki világa, és egy üzenete.
Így van, minden szerzőnek van egy saját nyelve, egy nyelvezet.
Akkor te nagyon sok nyelven beszélsz.
Igen, hát remélem, hogy igen, próbálok.
És tolmácsolod ezt nekünk. Hogy dönti el valaki, főleg mivel mondottam, hogy egy fiatal generáció tagja vagy, hogy komoly zenével, igazából nem is komoly zenével, hanem klasszikus zenével szeretne foglalkozni, mert manapság azt hallom, hogy a komoly zene egyesek szerint nem is jó megnevezés, hiszen akkor leminősítjük a könnyű zenét ezzel, vagy más műfajokat, hiszen a könnyű zenében is olyan csodák születnek most már. Akkor a klasszikus zene hogyan vonzott téged?
Hát nálunk, mivel zenész családból származom, ez teljesen automatikus volt. 4 évesen odaültem a zongorához, és hallás után elkezdtem játszani. És hát soha nem volt más a szívemben és az agyamban, mint hogy ezt a pályát válasszam. Úgyhogy ha valaki 6 évesen megkérdezte tőlem, vagy akár 5 évesen is, hogy mi szeretnék lenni, akkor egyértelmű volt a válasz, hogy zongoraművész, és hát azóta is ezen az úton vagyok, és hát ugyanolyan lelkesedéssel ülök le minden nap reggel 8-kor gyakorolni, mint mondjuk 6 évesen vagy.
Soha nem élted meg tehernek?
De, természetesen igen. Hát ez...
kőkemény meg.
Igen, munka. De közben olyan motor van bennem, ami minden nap oda kényszerít reggel 7:30-kor az zongorához.
Tehát akkor ez olyan, mint ahogy Hosszú Katinka is bemegy a medencébe, akkor neked ez természetes, hogy napi hány órát is gyakorolsz?
Hát békeidőkben 5-6-ot, amikor meg olyan helyzet van, hogy többet kell, akkor 8-10-et.
Hogyan választod ki azt, hogy milyen zeneszerzőtől fogsz egy művet eljátszani, és hogyan próbálod elhelyezni a repertoárodat a mai magyar, illetve a nemzetközi zenei életben, azzal, hogy modern maradjál, és kortárs módon adjál elő darabokat, hogy birkózol meg?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye ma a világban elég nagy divat az, hogy valaki specializálódik egy-egy szerzőre. Én ezt soha nem tudtam megtenni, annak ellenére, hogy a szakma nagyon szeret akár a zongoristákat, akár a klasszikus zenészeket beskatolyázni egy-egy szerző mellé, mármint az előadó művészeket. Én ezt nem szeretem, hiszen olyan kölcsönhatásban vannak egymással a szerzők, akár több száz éven keresztül, hogy én ezt nagyon hasznosnak tartom, hogyha valaki, mondjuk Bachot nem játszok sokat színpadon, de természetesen nagyon sokat játszottam és nagyon sokat tanultam, és olyan kölcsönhatások vannak a szerzők között, amik azt gondolom, egy jó előadónak kikerülhetetlen az élete során. Nyilván vannak olyan szerzők, akiket az ember szívesebben játszik, de én azért elég sok mindent játszom.
Manapság a fiatalok már nagyon sokféle zenéből válogathatnak, és én azt veszem észre, hogy nagyon tudatosan választanak, és ugyan leszokták írni ezt a nemzedéket, hogy a commerce felé húznak, de én azt látom, hogy mindenféle tevékenységhez szinte már zenét választanak. Mást használnak mondjuk sportoláshoz, tánchoz, meditáláshoz, vagy relaxáláshoz. Hogy lehet eltalálni azt, hogy bizonyos korosztályok felét forduljanak a zenét felé? Milyen koncerttermeket célzol meg? Milyen helyeken próbálsz hozzájuk közelebb kerülni, hogy a komoly zene, illetve hát a klasszikus zene az téma tudjon maradni, és te a szakmáddal, illetve a hivatásoddal ne avuljál el?
Igen, hát ez bizonyos szempontból az én feladatom is, de mivel nem vagyok koncertszervező, inkább azt mondanám, hogy részt veszek olyan programokon, ahol ezt a célt, tehát azok a programok ezt a célt szolgálják, és én elég sűrű játszom gyerekkoncerteket, elég sűrű játszom olyan interaktív műsorokban, ahol a fiatal közönség van megcélozva.
Milyen koncerteket készítesz a gyerekeknek?
Például az Országos Filharmóniában volt egy olyan műsor, ahol a virtuóz zongorista című koncert ment, és ezt több mint 13 ezer gyerek látta. Ebben különböző nagyon híres klasszikus zenei darabok voltak, picit rövidítve, nyilván egy 6 éves gyerek vagy egy 8 éves gyerek nem tud végighallgatni, még olyan figyelemmel egy 10 perces darabot, és volt egy kivetítő, ahol lehetett látni a kezemet. Ez nagyon fontos volt. Lakner Tamás volt egyébként a moderátor, aki a Pécsi Művészeti Karnak a dékánja. És ő egyébként a Székjátó Együttesnek az egyik alapító tagja, tehát nagyon ért a gyerekek nyelvén. Ez egy nagyon fontos dolog.
Segített neked összeállítani a programot?
Hát ketten állítottuk össze, és ez az egész műsor interaktív volt. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekek be voltak vonva ebbe a dologba. Följöttek a színpadra, szerepeltek, megtanítottunk nekik ott helyben egy zongoradarabot, tehát hogy egész egyszer része voltak a
és
koncertnek.
És cselekben vehettek igen, benne részt, igen, nem igen. Csak nézték,
pontosan.
Hallották.
Szóval ez azt gondolom, hogy nagyon fontos a fiatal, az egészen fiatal generációnál, hogy ne valami lila kötként éljék meg ezt, és féljenek bemenni, és mindenki úgy ment el, hogy szeretne még jönni.
Te hiszel abban, hogy ha valakinek nincs zenei képzettsége, akkor egyszer csak 50 éves korában úgy dönt, hogy mégis elkezd komoly zenét hallgatni?
Persze.
Vagy abban hiszel, hogy gyermekkortól fogva kell fogékonyá tenni az embereket a zenére?
Mind a kettőben hiszek. Tehát, hogyha egy gyereknek meg van mutatva az a lehetőség, hogy ilyen a klasszikus zene, és mit rejt, milyen kincseket rejt a klasszikus zene, akkor biztos, hogy később még fogékonyabb rá. De azt gondolom, hogy az ember életében vannak olyan fázisok, amikor megérik bizonyos dolgokra, és akkor elkezd klasszikus zenét hallgatni.
A mai világ egy sokkal könnyebben fogyasztható kultúrát kínál a fiataloknak. Hogy látod azt, hogy az a rengeteg munka, amit te beleteszel a játékodba, az hogy jön vissza? Hogy tudják könnyebben átvenni azt, amit hallanak, hogyha ugye most egy ilyen teljesen más világban élünk?
Hát, megmondom szintén, ezzel nem nagyon szoktam foglalkozni.
Nem érdekel.
Azért nem érdekel, mert hogyha ezzel is foglalkozunk, akkor nem tudnék igazán a saját dolgomra koncentrálni. Tehát engem egy dolog érdekel, hogy a Kottát nagyon-nagyon pontosan leolvassam, a szerző nyelvét megtanuljam, és ha ez a dolog megszületik, akkor ez a koncertteremben automatikussá kell, hogy váljon.
Mit szólsz a jelenlegi tehetségkutatókhoz, hogy folyamatosan fedezünk fel tehetségeket, és ugye megszületett egy olyan műsor, ami végül is egyedi a világon, a Virtuózók, és hatalmas sikere van, most már országhatáron túl is küldik, majd viszik a know-how-t. Te miben látod ennek a műsornak a lényegét?
Hát az nagyon fontos, hogy bekerült a médiába egy ilyen műsor, ahol komoly zene van főműsoridőben esténként. Az is nagyon fontos, hogy fiatal tehetségeket mutatnak be, tehát ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Az, hogy utána a tehetségekkel hogyan foglalkoznak, és ki hogy tudja kibontani a szárnyait, az már egy másik kérdés. Az legalább ilyen fontos kéne, hogy legyen.
Dolgoztál Concerto Budapesten. Mesélnél erről az időszakról?
Hát olyan nagyon sokat nem dolgoztam például a Concerto Budapesttel, de hát elég sok magyarországi zenekarral igen. A Concerto Budapesttel egyébként tavaly játszottuk Bartók első zongoraversenyét, Rácz Zoltán vezényelte. Nagyon nagy élmény volt, hiszen a darab is fantasztikus. Bartók ezt a művet saját magának írta, amikor aktív zongoraművész volt, és meg szerette volna mutatni, hogy egyrészt a zeneszerzői virtuózítását, másrészt a saját zongorázását is Európa szerte. Ezt játszottam a koncertóval, de hát nagyon sok magyarországi zenekarral dolgozom folyamatosan.
Bartókról beszélünk folyamatosan. Úgy tudom, hogy ő az egyik kedvenced. Miért?
Hát mert ő az anyanyelvem. Ettől nem lehet. Azt gondolom, hogy ettől egy magyar zenész nehezen tud elszakadni, és nem is kell. Persze Lisztet is nagyon szeretem, és hát rengeteg szerzőt játszom, de ha feltétlenül ki kéne választanom egy szerzőt, akkor biztos, hogy Bartók lenne.
A habitusodhoz ő passzol? Vagy a gondolkodásodhoz, a szívedhez, a játékodhoz?
Egész egyszerűen ez az anyanyelvem. Tehát ezt érzem, hogy nem gondolkozom ezen, hogy mennyire passzol, hanem inkább az, hogy minden ütemében ott van a magyar népzene, a magyar zene, a magyar szöveg. Minden motívumban érzem ezt, a magyarságot, és azt, hogy mit örökölt, és mit újított meg, ez nekem nagyon fontos. Ezt csak a nagyszerzők tudták.
van egy lemezed, ami az újításairól is szól, és erről mesél bővebben, hogy konkrétan Bartók népzenével foglalkozol, átírod ezeket, illetve egy olyan CD-t adtál ki, ahol a népdalok is megtalálhatók, és a te műveid is.
Én nem játszom ezen, tehát én játszom ezen, de igen, nem saját műveket, hanem Bartók műveket, igen, játszom. És hát az volt az elképzelésem, ez egy kicsit hiánypotló a lemezpiacon, hogy azok a népdalok, amiket gyűjtött Bartók, azok elhangozzanak teljesen eredeti formában. Erre fölkértem a Zeneakadémia népzenetanszékét, és a legjobb formációkban ezeket a dalokat eljátszották, vagy együttesen, vagy elénekelték, és aztán én eljátszottam azt a Bartók művet, amit konkrétan erre a népdalra írt. Majdnem az összes ilyen konkrét darab elhangzik ezen a dupla albumon, és hát nagyon szép projekt volt, mert ezt Bartó zongoráján vettem föl.
És akkor rögtön lehet érezni az átmenetet, a népdal, illetve a zongorajáték között, illetve ez egy óriási kontraszt is egyben, de mégis egyikből születik a másik. Mi volt neked ebben a csodálatos? Mert azt látom, hogy nagyon mélyen belefeledkeztél.
Hát az, hogy Bartók úgy tudja ezeket feldolgozni, hogy nem veszel az értékéből, az eredeti értékéből, hanem csak hozzáad. Ugye azért nála vannak különböző fázisok, hogy ezeket a népdalokat hogyan dolgozta föl. Vannak az egészen egyszerű népdal feldolgozások, mint például a gyermekeknek füzetek, tehát akár a négyes füzet, amit játszok a lemezen, és hát vannak a bonyolultabb, kicsit már avantgárd törekvések, ilyen például az Improvizációk magyar parasztdalokra, ami Bartók talán egyik legnehezebb zongoraműve, zongoraciklusa. Tehát különböző fázisok vannak, ahogyan ezt ő feldolgozta, de mindig megtartja azt a kincset, amit hát mi magyar népdalnak hívunk.
Bartók és Kocsis Zoltán, Bartók és Balog úr, illetve te, milyen reláció ez? Kocsis Zoltánról mit tudnál elmondani Bartók szemszögéből?
Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy játszhattam Kocsis Zoltánnal az utóbbi 4 évben, 5 évben talán 3-szor vagy 4-szer.
Úgy tudjuk, nagyon meg volt veled elégedve.
Igen, és így tudom, hát ennek nagyon örülök persze, és hát tényleg a 20. század egyik legnagyobb zongoristájával együtt dolgozni, főleg egy olyan művön, ami hát Bartóknak az egyik legemblematikusabb műve, a Bartók 2 zongorás ütősszonáta, amit eljátszhattam vele a tavaszi fesztiválon 2 éve.
Ez volt. Mekkora megtiszteltetés?
Hát konkrétan lejtettem a telefont, amikor jött ez a felkérés.
Hogy történt amúgy?
Hát egyszer csak kaptam egy e-mailt a Zeneakadémiáról, hogy Kocsis Zoltán velem szeretné játszani ezt a 2 zongorás művet. Elég nagy feladatnak éreztem rögtön, ahogy elolvastam ezt a levelet. De játszottam egyébként már előtte ezt a művet, de hát azért vele játszani ezt a darabot azért, hogy is mondjam, szóval az ember életében talán 1 vagy 2 ilyen alkalom van, amikor ilyen megtiszteltetés éri.
Ő biztos tudott volna mondani dolgokat a te stílusodról. Te hogyan látod Kocsis Zoltán személyét és egyben zenei nagyságát?
Hát a legnagyobb érték, azt gondolom, amit így megemlíthetünk rögtön az elején, hogy olyan minőségben közelített a zene, akármilyen jó zene felé, amit mindenképpen tovább kell, hogy vigyünk. Tehát az az üzenet, amit itt hagy, az feltétlenül az, hogy olyan minőségben közelítsünk a zene felé, és úgy dolgozzuk ki a műveket, ahogy ön is kidolgozta, és ahogy megkívánta mindenkitől. Én azért így a közelében nagyon éreztem ezt a minőséget.
És mit tanultál tőle, amikor, mert úgy gondolom, hogy tanulni igazából úgy lehet, hogyha valaki együtt dolgozik valakivel. Tehát egy dolog, hogy könyveket veszünk a kezünkbe, vagy átiratokat nézünk, de amikor valaki tényleg oda kerül egy ilyen zseni mellé, ráadásul ilyen tehetséggel, amilyen neked van, akkor ott megszületik a csoda.
Hát igen. Az az igazság, hogy voltak olyan mondatai, most nem szeretném ezt részletezni, tényleg 1-2 mondatából többet tanultam néha, mint fél évnyi tanulás vagy gyakorlás alatt. Annyira rá tudott világítani egy-egy mondattal, egy-egy problémára, ami rögtön megoldódott. Nagyon segítőkész volt a próbákon, és tényleg a puszta jelenlétével kihozta az
karizmáját.
Igen, kihozta az emberből a maximumot.
Nagy teher volt neked az az első felkérés, hogy megfelelj?
Nem, hát nem ez volt az első felkérés. Itt már ismertük egymást, és játszottam vele egy Liszt haláltáncot azelőtt 1 évvel, és az volt az első koncert, ahol én, mint szólista, ő pedig, mint karmester a MÁV zenekarra játszottunk, és hát arra nagyon felkészültem. Minden koncertre nagyon felkészülök, de azért ott éreztem, hogy ez tényleg a maximumot kell adnom, és így, hogyha az ember nagyon felkészült, és úgy állt oda, akkor biztos, hogy a mester kihozta belőle a maximumot egy-egy produkcióval.
Én zongorista berkekben azt hallottam, hogy azt mondta rólad, hogy te, igen, te lehetsz a folytatás.
Hát sokan vagyunk, én nagyon büszke vagyok arra, hogyha ezt mondta, de hát én nagyon nagyra tartom a kollégáimat is, és hát nagyon sok emberrel játszom együtt egyébként a fiatalok közül, és akinek tudok, segítek, meg hát segítünk egymásnak, mert az
összetartó a hazai zongorista, zongoraművészek társasága, úgy látod? Mert én azt tudom, hogy akármikor késztek interjút, akármilyen művészeti területen, legyen az fotóművészek, legyen az szobrászok, vagy még úgy gondolom, hogy a divat is ide tartozik, mert az is egy művészet tud lenni, hogyha olyan fokon művelik. Én azon csodálkozom, hogy soha nem tudom egy riportba, szinte egy helységbe beterelni az embereket, mert mindenki annyira másképp vélekedik, és van egyfajta talán az egyéniségek összeütközése.
Igen, hát ez egy természetes dolog.
Nálatok hát is így van ez?
Igen, mert ez egy magányos farkas szakma, tehát az ember egyedül otthon ül a négy fal között és gyakorol. Én ennek azért nem vagyok híve, tehát én nagyon szeretek beszélgetni kollégákkal és együtt játszani.
Ugye régen, ahogy kávéházakba jártak Pontosan. A művészek, és kellett egy ilyen eszmecsere ahhoz, hogy a különféle művészeti területek hogyan egészítsék ki egymást, és ugyan inspirálódjanak egymásból.
Így van, és nekem vannak ilyen irányú terveim is, hogy szeretnék
igen?
Majd ilyen.
Igen. Jaj, de jó.
Ilyen fórumokat csinálni.
Térjünk vissza Bartókhoz. Most csúnya szóval mondva, Bartók brendje a nemzetközi viszonylatban hogy állja meg a helyét? Te hogy látod így a munkáid során?
Hát abszolút megállja. Hát, hogyha például a saját koncertjeimet nézem, sokkal többször van az, hogy Bartókot esetleg jobban ismerik, vagy jobban elismerik például Ausztriában, vagy Törökországban, mint Lisztet. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye Lisztről
miért
van,
gondolod, hogy
így azért, van? Mert Lisztről van egy általános tévhit, hogy Lisztnek csak virtuóz darabjai vannak, virtuóz zenéje van, és ez sok helyen például a bécsi iskola nem annyira szereti. Tehát abszolút negatívan vélekednek. Voltam ott játszani Lisztet, és akkor megköszönték, hogy megmutattam
az éremmel. Mi nem tetszhetett ott?
Hát én megmutattam az érem másik oldalát is, és ezt nagyon megköszönték. Valószínűleg ez van egy ilyen...
A stílus?
Hát van egy ilyen tévhit szerintem, hogy ő csak virtuóz és felületes, csillogó zongoradarabokat
írt. Igen.
De például Törökországban, ugye mivel Bartók jártott, és sokat gyűjtött, ezért az Ankarai Konzervatórium előtt van egy Adnan Saygun szobor, aki egy, hát az ottani Bartók volt.
Igen.
Bartók
nagyon
egyébként vele gyűjtött.
Igen,
vele gyűjtött együtt egyébként Saigunnal, és van egy Bartók szobor.
Akkor hogy oszlik meg, hogy akkor nyugatra inkább Liszt, vagy és akkor Bartók kellett? Vagy
hát ez most csak két konkrét példa volt, de nem hiszem, hogy ez így nagyon eloszlik. Bartókot szerintem mindenhol nagyon elismerik.
Amúgy nagyon érdekes, én egyszer ugye éltem Svédországban egy 4 évet, és marhára furcsa volt az nekem, hogy egy ingerszegény környezetben voltam, amíg meg nem hívtak egy-két házi buliba, és ott is úgy éreztem, hogy úristen, 4-kor lement a nap, és nem nagyon beszélgetünk így együtt a svédekkel, meg nemzetközi volt a társaság, de egyszer csak odajött hozzám a sarokba egy fiatal ember, és azt mondta, hogy te Magyarországról jöttél? Bartók hazájából? Mesélj nekem Bartókról.
Ja.
És akkor így megindult közöttünk a beszélgetés, és akkor jöttem rá, hogy te atya úristen, hogy mindenki tudja, és hogy ez mekkora kincs nekünk. Bartókhoz visszatérve, te a saját egyéniségedet és a saját játékmódszeredet azt látod benne, amellett, hogy nagyon szereted? Tehát jól tudod őt interpretálni szerinted?
Igen, mert...
Mi miatt?
Hát ugye Bartókot is rengeteg hatás érte, és egyrészt a magyar zene miatt, tehát ezt úgy gondolom, hogy mivel az anyanyelvünk, és én Liszt rapszódiákat is nagyon szeretek játszani, pontosan ezért. Valószínűleg emiatt is nagyon közel érzem magamhoz, és hát a jazz nagyon nagy hatása volt ugye a Bartók zenére, és hát én is nagyon szeretem, sőt, hát rengeteg olyan 20. századi zenét játszom, amit jazz inspirált.
Na, akkor itt még fognak nagy dolgok születni, úgy érzem.
Hát igen, igen. Bár én színpadon nem játszom jazzt.
Soha?
Nem, tehát ez igen. Úgy gondolom, hogy nem az én feladatom.
Meghúztad így a vonalat, igen.
Igen, igen. Hát kitűnő jazz zongoristáink vannak, igen. Szóval senkivel nem szeretném ezt egy napon sem említeni magamat, mint jazz zongorista. Úgyhogy viszont nagyon sok ilyen zenét játszom, tehát például Gershwint, aki teljesen eszenciálisan beépíti a jazzt a saját
igen,
darabjaiba.
És most meg is fog születni egy ilyen
igen,
Gershwint lemez.
Igen, januárban fölveszem az állami kiadónál. Hát a Gershwin repertoár nagy részét tulajdonképpen, amit zongorára írt, és abban is lesznek átiratok.
Na, akkor hallgassunk egy kis Bartókot. Akkor nem is, ugye nem is Bartókot hallottunk, hanem Lisztet, és akkor most fogunk egy Bartókot betenni.
Ez viszont jó lenne, ha lemenne. Hát ez...
Cerie, Doamne, uile pornerie, ioi Domnului, Doamne, da înaintea luru. Ciucuri verde de mătasă, dragă Iliană, Чукур верда демета се драга Ильян. Слобозиње газденка се драга Ильян. Кафаре плоа де вар се драга Ильян. Шикалу сочјум певиту драга Ильян. Шјамо треба подковиту драга Ильян. Ку подкоа веде кулаку, драга Ильян, ши купује де крнацу, драга Ильян. Lumea, lumea mea, lumea mea, să-mi iargă la
Csodálatos ez a zene, bármeddig elhallgatnám. Nem érzed úgy olykor, hogy beskatujáznak csak Bartókra, vagy csak Lisztre?
Hát most már nem. Elég sokat tettem azért, hogy ne így legyen. Ugye a verseny eredményeim azok főleg ehhez a két szerzőhöz kötődnek, meg Chopin versenyen is voltam, és elég szép eredményeket értem el, de nagyon sokat tettem azért, hogy ne egy-egy szerzőhöz kössenek most már a közönség, és azt hiszem, hogy ez sikerült.
A kortárs zeneszerzőkkel való kapcsolatod miatt is?
Igen, egyre több kortárs zenét játszom. Az utóbbi 4-5 évben hát nem is tudtam összeszámolni most, hogy hány magyarországi bemutatót játszottam, és volt ebben World Premier is, ami Budapesten volt, például Gyöngyösi Leventének a zongora versenye.
Igen, ő nagyon-nagyon
népszerű. Wolf Péternek
népszerű.
A zongora versenye. Igen. Tehát azt hiszem, hogy csak kortárs zongora versenyből már 4-5 vagy 5 én mutattam be, és hát rengeteg magyarországi bemutatón szerepelek folyamatosan. Most például februárban lesz egy bemutató, Vidovszky László kért föl, nagyon nagy megtiszteltetés, amit egyébként Kocsis Zoltán 60. születésnapjára írt művet 6 zongorára, és sajnos ez nem hangzott el 5 évvel ezelőtt, és ez most el fog hangozni a Zeneakadémián.
Ez egy világpremiér?
Igen.
Mikor, mondjuk be?
Február 19-én lesz, ez éppen a Koncerto zenekarnak egy nagy zenekari koncertje után. Azt hiszem Boris Berezovszky játssza a Rachmaninov 3. zongoraversenyt, és utána a Zeneakadémián ez a 6 zongoras mű.
Ez nagyon impozáns, nagyon-nagyon, de amúgy Rachmaninovra visszatérve azt hallottam, hogy te nem akárhogy játszol Rachmaninovot, és akkor itt a népszerű filmet is bemondhatjuk, ugye a Shine, ugye, hogy van, aki szinte belehal abba, hogy eljátsz a Rachmaninovot. Neked hogy sikerült?
Hát ez a 3. zongora verseny, ez tényleg az egyik legnagyobb hegycsúcs, ami létezik a zongora irodalomban és a zongora repertoárban.
Akkor te az Erős Zsolt szinten vagy ebben, ahogy ő is mászott.
Hát ezt tényleg nagyon kevesen játsszuk. Én szeretem ezeket a kihívásokat. Van egy pár ilyen darab, amit nagyon nagy erőpróba volt, és volt olyan, amit senki nem vállalt rajtam kívül. Egy-egy felkérésre ilyen volt például Bulez Ensis című darabja, ami egy szolozongorára íródott darab, 11 perc, és hát nagyon sokat kellett dolgozni. Csak ezért vettem egy elektromos hangszert, hogy éjjel is tudjam gyakorolni.
Mindez család, gyerekek mellett.
Igen. És hát a Rachmaninov 3. zongora verseny pedig kétszer játszottam el életemben összesen, de múltkor megnéztem, vagy nagyjából kiszámoltam, és közel 1000 óra gyakorlást igényelt az a 35 perces mű.
Hol játszottad el konkrétan?
Zeneakadémián.
Zeneakadémián lesz még ilyen?
Remélem, hogy
remélem,
következő
évadban. Remélem, külföldi koncertteremben.
Rachmaninov 3. még nem ment, hát nem. Sok már zongora verseny, igen, most már több mint 30-at játszom.
Visszatérve a kortárs zenére és a kortárs zeneszerzőkre, milyen érzés, van-e különbség, és hogy tudod megállapítani azt, hogy kivel könnyebb együtt dolgozni, kortárs zeneszerzővel, vagy klasszikus zeneszerzővel, úgy az ő művét lejátszani?
Igen, hát mind a kettőnek megvan az előnye és a hátránya. Ugye Beethovent már nem tudjuk megkérdezni, hogy gondolja ezeket a dolgokat, viszont ki tudjuk következtetni a kottaképből, a struktúrából, hogy hogyan gondolhatta. Nagyon fontos tényező az, hogy milyen hangszerre írta például az adott szonátát, vagy az adott művet, hiszen nagyon mások voltak akkor a zongorák. Ez engem nagyon érdekelt. Mindig is ezért csináltam meg az Erár lemezemet, ami egy Liszt korabeli zongorán készült.
Ez egy külön kuriózum.
Igen, ezt nagyon szerettem, ezt a lemezt, meg ezt a munkát, és hát a mai kortárs zene szerzőkkel dolgozni pedig az a hatalmas előny, hogy tőlük viszont meg tudjuk kérdezni, hogy mit szeretnének hallani, és folyamatosan teljesen együtt tudunk dolgozni addig, amíg a koncerten elhangzik egy-egy
darab. Nincs ilyenkor egy túlirányítás? Vagy úgy érzed, tudod, hogy teljesen az ő elképzelése szerint kell magadat belehelyezned a műbe?
De hát ez a veszélye a dolognak, de ideig mindig olyan szerzőkkel dolgoztam, akik hál' Istennek azt mondták, hogy hát nem is gondoltam, hogy ilyen jó darabot írtam, tehát hogy úgy tudtam.
Liberálisan kezelték.
Igen, meg elég hamar megtaláltam azt a hangulatot, vagy azt a karaktert, amit ők elképzeltek, és akkor ez jól sikerült.
És akkor itt beszélünk a megszállottságról, mert ugye, hogyha valaki megír egy művet, akkor egy teljes megszállottság, vagy egy révületben van, de amikor te eljátszod és interpretálod azt, akkor te is szintén, és ez a két őrület így egybe találkozik. Te megszállottnak vallod magad?
Ezen sem szoktam gondolkozni, minden nap leülök, hát kívülről valószínűleg
de,
ez úgy
néz de ki. Hogy látod, hogy egy teljesen ösztönös módon, vagy egy nagyon kemény, racionális terv szerint építed fel a gyakorlási módszereidet?
Hát muszáj racionális terv szerint felépíteni, hiszen akkor anyagokat...
Mert elúsznál.
Igen, pontosan, tehát néha ki kell jelölnöm magamnak, perce vagy akár órára pontosan, hogy ma ennyit kell gyakorolnom ezt a művet, mert az emberben van egy rutin, tehát tudja, hogy mennyit érik egy mű. Egyébként akkor fejlődik legtöbbet egy darab, mikor az ember alszik, vagy nem foglalkozik vele.
Igen, mert akkor már a görcsök eltűnnek,
pontosan,
és akkor megérik a fejedben,
így van.
És akkor másnap már úgy úsz le, hogy halállazzán tudod. De és akkor mennyivel előtte hagyod abba a gyakorlást? Ez olyan, mint a vizsgadruk, ugye?
Hát előtte nem hagyom abba a gyakorlást, inkább el szoktam tenni egy-egy művet bizonyos időre. És hát van olyan, hogy egy évig nem foglalkozok egy-egy művel, vagy fél évig, és hát bizony érik az a dolog, tehát egyszerűen sokkal többet használ neki, hogyha nem gyakorolom mondjuk 2 hónapig.
És egy érdekes dolog történik most, egy hallgatói kérdésünk van a Facebookon keresztül,
igen.
És zenéjünk most ezt, meg is tudnánk kérdezni, addig utána néznénk, akkor zene. Válaszolva a hallgató kérdésére, hogy milyen felelőssége van a művészetnek a mai világban, és ugye a médiának is a művészet közvetítésében. Újra meg kell említenünk a Virtuózok című műsort, amelynek éppen az a feladata, hogy közelebb vigye az emberekhez a komoly zenét, és nagyon jól tudtunk ebben szerepelni nemzetközileg. Te hogyan látod, hogy a te egyéni felelősséged így, mint művész és a médián keresztül milyen és mekkora, mit tudsz még átadni?
Hát az én felelősségem az, hogy én elvégezzem a saját feladatomat maximálisan és a saját tehetségemet kiműveljem egy olyan
szintre. De a válogatásra is gondolok, hogy milyen műsorokban mész el, például hova nem adod oda magadat, vagy hogy próbálsz olyan értékeket és szinteket tartani, amivel leteszed a védjegyedet, hogy bizonyos dolgokat igen, és bizonyos dolgokat nem teszel meg.
Hát eleve nem hívnak el olyan műsorba, hova nem mennék szerintem, tehát ez ebben a szakmában, vagy egyáltalán a komoly zenében, vagy klasszikus zenében működik egy természetes szelekció, és akármennyire próbálják ezeket a dolgokat összekeverni, ez valahogy soha nem, mert itt van egy olyan eszencia, és olyan remek művek, és olyan vonulat, és olyan kölcsönhatás, évszázadokon átívelő kölcsönhatás, amiben nem fog belemászni a szórakoztató.
Mi nagyon érdekes, hogy ugye ahogy az újságíróknak is az a feladata, hogy most már egyre inkább infotainment van, tehát hogy szórakoztatni és egyben informálni is, de egyre inkább születnek olyan tehetségkutatók, vagy próbálnak olyanokat, ami egyben egy valóságsó is, és ezek most rendre bedőlnek, vagy nem mindig jönnek össze. ugye nem hagyunk magunkból bohócot csinálni, mint zenész.
Persze, és főleg hát klasszikus zenész szerintem ez egyáltalán nem összekeverendő a kettő.
Mik a terveid a jövőre nézve, és milyen koncertjeid lesznek? Hol hallhatunk téged, és milyen műveken dolgozol most?
De tehát a leghamarabbi projekt az a Gershwin CD felvétel. Utána megyek Isztambulba, adok egy szólóestet, ott Mozartot, Chopint és Lisztet játszom, és Beethovent. Aztán Magyarországon lesznek koncertjeim, haláltáncot, Liszt haláltáncát játszom a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral.
Mikor?
Január végén, most pontosan nem tudom, igen, a dátumot, de a Zeneakadémián lesz, azt hiszem
30-án. Akkor akit érdekel, nézzen utána mindenképpen.
Igen. És Pécsen a Kodály Központban, fantasztikus Kodály Központban játszom Saint-Saëns 5. zongora versenyét a pécsi zenekarral, és hát utána pedig mindenféle kisebb koncertek lesznek Magyarországon, lesznek külföldi utak is majd, de ami nagyon fontos a jövő évadot tekintve, a jövő évet nézve, hogy kitűztem célul, hogy Lajta összes zongoraművét és Kodály összes zongoraművét felveszem lemezre.
Akkor te módszeresen előveszed a magyar műveket, és benne tartod a közéletben.
Igen, hát ez is egy olyan...
A körforgásban, a nemzetközi koncertéletben színfoltokat viszel, és kitartasz amellett, hogy a magyar zene csodálatos, és tovább kell vinni.
Igen, hát ez is egy olyan repertoár, a Lajta zongoraművek, amit hát nagyon-nagyon kevesen játszottak, a teljes repertoár nem is került föl lemezre, és 1914-ben például megírta a zongora szonátáját, ami a bemutatón állítólag megbukott, de és azóta
ez
nem is...
Ez mindig így szokott lenni, annyira érdekes, hogy igen, aztán hát a végén persze, meg annyira befutnak ezek
hát a Carmen is megbukott.
Igen, igen.
Szóval senki nem vette elő. Ez most ott van a polcon, és én ezt eldöntöttem, hogy el fogom játszani koncerten is, és fölveszem lemezre.
Hát ezekhez a csodálatos választásokhoz és koncertekhez, programokhoz és repertoárokhoz kívánok neked nagyon sok erőt,
köszönöm,
kitartást
szépen,
és hatalmas sikereket.
Köszönöm szépen.